áldás békesség, ma Czakó Zoltán, budaörsi lelkipásztor fog szolgálni közöttünk.
Hadd köszöntsem a testvéreket Isten igéjével, ami így szól. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljünk testvéreim méghozzá a 202-es számú dicséretünknek az első verszakát. Foglaljunk helyet testvéreim, és folytassuk dicséretünket a 751-es számú dicséretünknek mindegyik verszakának az eléneklésével, amely így kezdődik: jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ebbe kapaszkodjunk bele, testvéreim. Olvasom Istennek az igéjét testvéreknek, Lukács evangéliumának a 16. fejezetéből. Majd szólt tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad, adj számot sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek? Ha uram elveszi tőlem a sáfárságot, kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt 100 korsó olajjal. Erre az ezt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Aztán a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Imádkozzunk! Drága Úr Jézusunk, már az ének is megállít így előtted, meg az a néhány szakasz is, amit felolvastunk a Bibliából. Urunk, valóban megvalljuk neked azt, hogy szomjas a mi szívünk, és hozzád szeretnénk jönni. Ezért is jöttünk ide, Urunk, hogy te adj nekünk éltető vizet. Olyat, Urunk, amit, hogyha magunkhoz veszünk, aztán már nem leszünk szomjasak. Így jöjj most hozzánk, Urunk, és add ezt a vizet. Ne fizikait, Urunk, hanem lelkit. És te látod, Urunk, azt is, amit most itt olvasunk, vagy olvastunk. Te látod azt is, Urunk, hogyha őszintén megvizsgálsz bennünket, hogy hogyan viszonyulunk a te dolgaidhoz, milyen sáfárok vagyunk, Urunk, ebben is meg kell állnunk, és megvallanunk, Urunk, hogy vétettünk. De azért vagyunk itt most, Urunk, mert ahogyan olvastuk is, te megbocsátod a bűnt, elengeded az embernek az adósságát, csak valljuk azt meg. Így jöttünk most ide, Urunk, vizsgálj meg bennünket, és amire rámutattál, azt tudjuk neked odaadni, átadni, és tudjunk belekapaszkodni a te hatalmas nagy kegyelmedbe. Olyan nehéz ez, Urunk, sokszor küszködünk ezzel, sokszor vakok vagyunk, sokszor különféle akadályok vannak az életünkben, hogy megvalljuk bűneinket. De köszönjük, Urunk, hogy te mégis jössz. Köszönjük ezt a nagy-nagy kegyelmet, hisz ezért kegyelem. Nem érdemeljük meg, de mégis jössz. Hálásak vagyunk ezért. Könyörgünk, hogy most munkálkodj mindannyiunk életében. Könyörgünk, Urunk, hogy üss szíven bennünket, gondolkoztass el minket, de ne csak fejben, hanem szívben is. Köszönjük, hogy most is jössz, és most is szólsz, Urunk. Amen. Ige hirdetés előtt, testvéreim, énekeljünk méghozzá 824-es számú dicséretünknek az első verszakát énekeljük el. előbb felolvasott szakaszból csak egyetlen egy verset olvasok a testvéreknek, ami így hangzik. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Foglaljunk helyet, testvéreim! Még jó néhány évvel ezelőtt volt egy tévéműsor, amire szerintem néhányan emlékeznek a testvérek, a Zsákba Macska című műsorra gondolok. Volt, amikor megyek autóval, bekapcsolom a rádiót, és mondtam magam, hogy valahonnan ez a hang ismerős, és rájöttem, hogy Rózsa György volt az, aki ott vezette a műsort, és aztán eszembe is jutott, hogy milyen műsort vezetett ő annó. Zsákba Macska, talán többen emlékszünk rám, azért hívták Zsákba Macskának, mert a versenyző általában két díjért versenyezhetett. Volt egy látható díj, ami általában ilyen hifi berendezés volt, vagy valamilyen étel különlegessége, különféle dolgok voltak, és volt három függöny, ami el volt húzva, és hát kiválaszthatta, hogy melyik függönyt választja, persze azt nem húzták el neki, kiválaszthatta, hogy melyik függönyért versenyez, vagy melyik ajándékért, ami ott van mögötte, és amikor versenyzett, hát ha például nyert, akkor elhúzták a függönyt, és megmutatták neki, hogy mi van mögötte. És hát volt olyan, hogy néha teljesen értéktelen dolgok voltak, tehát például 10 000 doboz gyufa. Hát most azzal az ember nem tudom, mit kezd, de ez akkor derült ki, hogy ott mégis mi van a függöny mögött. És vagy nagyon szomorú volt az ember, vagy nagyon boldog, mert akár lehetett mögötte egy nagyon értékes utazás, vagy lehetett mögötte akár egy autó is. A különbség a tévéműsor, vagy hát itt a Zsákba Macska és a valóság között az, hogy Isten megígérte azt, hogy a függöny mögött rejlő dolgok sokkal értékesebbek és sokkal jobbak, mint azok a dolgok, amiket most látunk. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek, mondja egy helyen, Korintusi levélben. A kérdés pedig az, hogy az életnek nevezett játékban miért játszunk? Te testvérem és én miért játszunk? A látható dolgokat hajszoljuk, azok, amik ott vannak a szemünk előtt, vagy azokért, amik ott a függöny mögött találunk, de Isten kijelentéséből biztosan tudhatjuk, hogy mi van mögötte, mi van ott, mit találunk. A világ pedig egy hazugságot akar elhitetni velünk, minden emberrel, méghozzá az, hogy amit látsz, ami ott van a szemed előtt, az a valóság. Azért küzdj, azt hajszold, és ha azt megszerezted, akkor annak örülj. Jézusnak ez a példázata viszont teljesen mást mond, és ezt vizsgáljuk meg egy kicsit. Sokan félreértjük ezt a példázatot, nem csoda, nagyon sok ember félreértette. Jézus egyik legnehezebben érthető példázatáról van szó. Mert első olvasásra úgy tűnik, hogy Jézus megdicsérte ezt a hamis sáfárt, azért, mert urát meglopta, aztán meg még egyszer meglopja urát. És akkor, de jó, hát akkor levonjuk a következtetést, mi is éljünk így, lopjunk, legyünk okosak, legyünk ilyen keresztény emberek. Kérdés ez, mi is legyünk csalók és eszesek? Miért mondta ezt a példázatot Jézus Krisztus? Nézzük meg egy kicsit ezt a példázatot, és vonjunk le ebből a következtetést magunkra nézve. Az első gondolat, amit szeretnék belőle kiemelni, az így hangzik, hogy mindenünk az Úré. Mindenünk. Mindenünk az Istené. De miért az Övé? Azért, mert ő teremtette. És miért volt hamis ez a sáfár? Azért, mert semmije sem volt, minden az Uráé volt egyébként. A gazda tulajdona volt minden. Ennek a sáfárnak saját tulajdona nem volt, csak is ura tulajdonával tudott gazdálkodni, és mint kiderült, ura vagyonát elkezdte eltékozolni. Mi is mindent Istentől kaptunk, semmi sem a miénk. És amíg ezt meg nem értjük, addig mi is csak hamis sáfárok vagyunk. Mindent az Úrtól kaptunk, és semmi sem a miénk. Kaptuk az Úrtól az életünket, az időnket, a pénzünket, az autónkat, a házunkat, a nyaralunkat, és mindezt csak tékozoljuk. Miért? Vagy mikor tékozoljuk? Amikor azt gondoljuk, hogy mindez a miénk, és mi vagyunk mindezeknek az urai.
Mit mond ezzel szemben a Szentírás? János evangélium a 3. fejezetében így mondja Jézus, semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Vagy a Korintus levélben a következőt olvassuk, mit van, amit nem kaptál? Vagy a Máté evangéliumát is olvashatnám itt, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Ha kinyitod a pénztárcádat, minden, ami benne van, az övé. Ha bekapcsolod a telefonodat és megnézed a képeidet, ami azokon szerepel, az is az Istené. A gyermekeid, a feleséged, a férjed, minden. Ez azért fontos kiemelni ebben a példázatban, mert ekkor fogjuk igazán megérteni azt, hogy mi mindannyian hamis sáfárok vagyunk. Mindannyian. Testvéreim, úgy állok itt előttetek, hogy én is hamis sáfár vagyok. Miért? Mert mindezeket csak eltékozoljuk. Amiket Isten adott nekünk, azokat csak tékozoljuk. Mert ki az közülünk, testvéreim, aki mindezekkel Isten dicsőíti? Az idejével, az energiájával, minden tulajdonával, mindent, amit kaptunk, azokkal tényleg, valóban, őszintén, 100%-osan Istent dicsőítjük? Ki az, aki minden dolgával, minden vagyonával, minden tehetségével az Urára mutatott volna? Senki. Erről szól ez a példázat, hogy mindannyian, testvéreim, hamis sáfárok vagyunk. Ha valakinek szüksége lenne az autódra, akkor kérdezem én, hogy valóban oda tudnád neki adni? És valóban azt tudnád mondani teljes szíveddel, hogy hát ez az Úré, és nyugodtan használd, kedves testvérem. Lehet, hogy A-ból B-be valóban el akarsz jutni, menj csak nyugodtan. És persze mondhatom ezt a számmal, de mi történik akkor, amikor a kölcsönbe adott autómnak csak a kormányát hozza vissza, és azt mondja, ne haragudj, karamboloztam. Én túléltem, ennyit vissza tudok adni. Kifizetni nem tudom, másikat se tudok neked adni. Mi az első gondolat, ami eszünkbe jut? Hát, hogy ezt fizes ki, barátom. Az az én autóm volt. Vagy lehetőség szerint adj egy másikat. Hát te csináld, már adtam neked valamit, és most mit csinálsz ezzel? Mit csináltál? És miért gondolkozunk így? Azért, mert az enyém, én szereztem, én vettem, az én tulajdonom. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor ragaszkodunk a dolgainkhoz. Az, ami a miénk, mi dolgoztunk meg érte, és csak is az enyém. Esetleg használhatja a férjem vagy a feleségem. Jó esetben. Vagy ha a feleségem beül, akkor nem mondom ki, de egy picit fogom a fejem, hogy most ő használja. És kicsit félek tőle. Miért? Mert az enyém. Mert így gondolkozunk. Ragaszkodunk a dolgainkhoz. És mennyire van az bennünk, hogy igazából amiért megdolgoztam, minden az Úré. Sokan felteszik például azt a kérdést, hogy mennyit kell adakozni. És akkor odáig eljutunk, hogy 10%-ot. De testvérem, minden az Úré. Nem a 10%-a a fizetésemnek, a dolgaimnak. Minden az Úré. Minden. Korintus levélben így olvassuk, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. De az a bátorít, hogy úgy adakozzatok, ahogyan Krisztus is adta önmagát a kereszten, értetek. Gazdag létére szegény élet értetek azért, hogy ti meggazdagodjatok, örök életetek legyen. Így adjatok, Krisztus kegyelméhez mérten. Testvérem, mindened, amit van, az nem a tiéd, hanem az Úré. Az Úrtól kaptad. Például idővel ajándékozz meg az Isten. Mire fordítod ezt az időt? Arra, hogy az Úr akaratát megértsed? Hogy vele legyél egy közösségben, dicsőítsd őt ilyenkor? Ha nem, akkor eltékozoltad az időt, amit kaptál tőle. Kaptam erőt az Úrtól. Erőt. Mire használom ezt? Mire fordítottam? Mennyit tékozoltam el ebből, és mennyi erőt fordítottam valami másra, és nem az Úr szolgálatára. És most sokan feltetnénk a kérdést, hogy jó, hát Zolikám, hát az ember nem tudja minden idejét és minden erejét az Úrnak szentelni. Ez egy jogos felvetés. A bűneset miatt ezt egyikünk se tudja megtenni, mivel megromlottunk. Éppen ezért mondjuk ki azt, amit már kimondtam a testvéreknek, hamis sáfárok vagyunk. Az időnkkel, az erőnkkel, minden dolgunkkal nem tudunk úgy sáfárkodni, ahogy kellene. Nem tudunk. És ha idáig eljutottunk, akkor jussunk el a következő pontig is, ami itt a példázatban is megjelenik, ha mindenünk az Úré, és minden csak eltékozlunk, akkor mindezekért az Úr el is fog bennünket számoltatni. Ugye ezt olvastam fel a második versben. Ha pedig elszámoltat minket az Úr, akkor remélem ugyanoda fogunk eljutni, ahová ebben a történetben szereplő sáfár is eljutott, elkezdett gondolkozni. És ha elkezdek gondolkozni, akkor nekem is el kell jutnom egy következtetésre. Mert mindenkinek egyszer az életében az Úrtól el fog hangozni ez a felszólítás. Adj számot sáfárságodról. És nem tudunk elszámolni, nem fogunk tudni. A példázatban a hamis sáfár ártatlansága fel sem merült. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy hát de én nagyon jó sáfár voltam. Hát uram, nézzük már meg a papírokat, hozom neked. Jó, nézzük meg. Mit kaptam? És hogyan használtam, ez fel sem merült neki. Rögtön tudta, hogy tényleg, hamis sáfár vagyok, mennyi mindent csináltam. Ott volt a lelki szem előtt. Mikkel loptam meg az én uramat. És a mennyben sem fog felmerülni senkivel kapcsolatban az, hogy ő ártatlan lenne, és hogy mi mindennel kapcsolatban mi milyen hülyek voltunk. Sokszor beszélgetek emberekkel, és nagyon érdekes, hogy elmondják nekem, nem járnak gyülekezetbe, de elmondják, hogy ők milyen jó emberek. Hát igazából úgy bűnt nagyon nem követtek el az életükben. És akkor mindig fölteszem azt a kérdést, de azt azért tudja, hogy az Isten nem csak ebben gondolkozik, hogy mi az, amit elkövetek. Mert az Úr rengeteg mindent adott nekünk, azzal is el fog bennünket számoltatni. Vagy van olyan bűn, amit nem is követek el? Ezt úgy nevezik, hogy tehetném a jót, de nem teszem, mondja a Szentírás. Tudnék jót tenni, de nem teszek. Ott van előttem egy ember, és nem teszek semmit, nem segítek neki. Az is bűn, mondja a Szentírás. A Szentírás nem csak arról beszél, hogy amit teszek, az a bűn, hanem amit nem teszek, az is bűn, pedig megtehetném. Kibékülhetnék egy másik testvérrel, az is bűn. Rengeteg mindennel megajándékozott az Úr. És kegyelmes az Úr. Sok mindent adott, fizikai dolgokat is, lelki dolgokat is. És ezekkel elszámoltat. És ezzel is meg tudunk-e így állni? Hogy én tökéletes vagyok. Én nem követtem el bűnt. Az Úr el fog számoltatni. És a sáfár rájött arra, hogy az Úr jönni fog. És felteszi majd neki ezt a kérdést. Mi a teendő? Hát elkezd gondolkozni. Hát kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Ezért próbál barátokat szerezni magának, hogy amikor a hamis sáfársága kiderül, legyen, aki befogadja. És jönnek ura adósai sorra, és ezeknek elengedi tartozásának egy részét. Valójában itt ugye azt olvassuk, hogy még egyszer megkárosítja az urát. Egy kicsit messziről fogok indítani a testvéreknek, hogy ezt jobban megértsük. Ugye a Biblia a bűnt adósságnak mondja. Tehát adósok vagyunk Istennek, de nem csak Istennek, hanem nyilván az embertársunk felé is. Például a mi atyánkban, amikor azt mondjuk, bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ez a mondat pontosan úgy hangzik, hogy engedd el a mi adósságainkat, miképpen mi is elengedjük a nekünk tartozóknak. Máté 18-ban a gonosz szolga példázatát szerintem mindannyian ismerjük. A bűn adósságot jelent itt is egyébként. Mindannyian a bűneink miatt olyanok vagyunk, mint az a szolga, aki 10 000 talentummal adósa volt a királynak. De a király elengedte kegyelemből. Amit egyébként ő ugye nem tudott volna visszafizetni. Tehát mindannyian adósok vagyunk Isten felé, és adósok vagyunk a másik felé is. De miből tudunk adni annak a másiknak? Miből tudunk adni? Abból, ami az Úré. Hisz már előbb mondtam a testvéreknek, hogy mindenünk az Úré. Az időm, az energiám, a pénzem, mindenem. Miből tudok adni a másiknak? Az Úréból. Ha valaki valamit elkövetett ellenem, az valójában az Úr felé elkövetett bűn neki tartozik, de rajtam keresztül. Én meg az Úréból tudok neki adni. A gonosz szolga kit károsított meg azzal, hogy kevesebb tartozást írt a papírra? Az Urát. Urának vagyonából adott annak, aki tartozott. Ugyanígy mi is, amikor valakinek adunk, akkor valójában nem a magunkéból adunk, hanem az Úréból. Ez is legyen előttünk. De mondok egy másik példát, hogy egy kicsit értsük ezt. Adok valakinek ételt, kenyeret. Kitől van az az étel? Mennyei Uramtól. Dolgoztam érte, de a munkahelyem is az Úrtól van. Amit onnan kapok, az is az Úrtól van, és amit veszek, az is az Úrtól. És hogyha továbbadom valaki másnak, akkor én az Úréból adom tovább. Ki adta a búzának a növekedést például, hogy abból aztán kenyér lehessen? Ki adott tehetséget a péknek, hogy aztán meg tudja sütni azt a kenyeret? Kinek a tulajdonából adsz valamit annak a másiknak? A sajátodból? Nem hiszem, minden az Úré. Mindenhol ott ragyog az Úr kegyelme. És te azért tudod megvenni azt a kenyeret, mert a hozzá való anyagiakat is az Úr adta neked. És ezt úgy szoktuk mondani, hogy az Úr egyik kezével ad neked valamit, a másik kezével megad egy nélkülöző embert. A te felelősséged, hogy ezt a kettőt tedd össze. Amit adott az Úr, azt odaadom a másiknak. Etesd meg azt az éhező embert. És amikor megetetted, ebben az az érdekesség, hogy az Úr megajándékoz. El nem múló, hervadhatatlan ajándékot ad neki. Mennyei kincset, örök életet. Nem azért adja, mert ezt kiérdemelnéd, félre ne értsék a testvérek, de ebben tanít a hamis sáfár. És a hamis sáfár, vagy ez a világi sáfár, aki hamis, tisztában van azzal, hogy minden a földi uráé, és van, amikor elközeleg a számon kérés ideje, akkor próbál ura tulajdonával jót tenni a másik emberrel, hogy aztán ezek az emberek befogadják. Lelki értelemben, most már remélem egy picit tisztul a kép előttünk, minden, amink van, kegyelemből kaptuk, mennyei Urunktól, de lesz számon kérés, hogy amit tőle kaptunk, azokkal mit tettünk. És ezt igazán megértjük, akkor fogunk jótékonykodni, adni a másik embernek. Nem tudom, hogy tisztában vagyok én ezzel. Te testvérem, meg akár én is. Hogy mindenem, amin van, az kegyelemből van, és semmi sem az enyém. Vagy olyan vagyok sokszor, mint az a majom, amelyeket úgy tudták elfogni, hogy egy ládába ételt tettek, pont akkora lyukat vágtak rajta, hogy a majomnak a keze még épp hogy csak belefért, de amikor megfogta a benne lévő banánt, akkor már nem tudta kihúzni az öklét. Sőt, a vadász és elfogta. Pedig a majom odáig nem jutott el, hogyha én elengedném azt a banánt abból a dobozból, ki tudnám húzni a kezem. Mi is sokszor ilyenek vagyunk. Szorongatjuk a markunkban a dolgainkat, és úgy tekintünk azokra, mint a saját tulajdonunk lenne. Mint ahogyan a gazdag ifjú a vagyonát. Annyira szorongatjuk a kezünkben a dolgainkat, hogy aztán ezek lesznek azok, amik a vesztünket okozzák. Legyünk hát okosak, és tanuljunk ettől a sáfártól, aki tisztában volt azzal, hogy mindene urái, és valamikor számon kéri őt. És hát próbálj jót tenni azokkal, akik tartoznak urának. Egy másik gondolatot is szeretnék kiemelni a testvéreknek ebből a példázatból, ez pedig az, hogy ajándékozó urunk van. Egy képpel szeretném ezt is szemléltetni a testvéreknek. Mondjuk azt mondom, hogy a testvérek kapnak tőlem egy autót. Adok a testvéreknek egy új autót. Én nem tudom ki az, aki erre nemet mondana. És mondjuk azt mondom a testvéreknek, hogy ezt két hétig használjátok, és nem történik velem semmi probléma, nem kocoljátok össze, nem karcoljátok meg, stb. Adok még egyet. Adok egy másik autót is. Egy ugyanolyat. Hát nem tudom ki az, aki elkezd ezen gondolkozni, hogy lehet, hogy valakinek eszébe jut, hogy ez Olikám, ez egy elég buta felajánlás, de figyelj, elfogadom nyilván. Két autót, tehát ki mond annak ellent? Nem. És akkor már elkezdünk gondolkozni, hogy hú, eladom az elsőt, eladom a másodikat, mert persze kivárom azt a két hetet, és akkor már szépen lelkiekben már elköltjük a pénzt is. De milyen lenne az, hogyha ezt most mindenkinek itt felajánlanám, akik most itt vagytok? Mindannyian kaptok tőlem egy autót, használjátok nyugodtan, utazzatok vele, vigyétek benne a gyerekeket, és ha jól használtátok, akkor adok nektek még egyet. Szerintem, akinek esze van, az ezt nem fogja visszautasítani. Ki az, aki egy percet is tűnődne ezen? Kell nekem ez az autó? De hogy nekem? Adjad most nyomban. Hol a kulcs, hol a forgalmi? Ezt a képet most azért mondom a testvéreknek, mert Isten pontosan ugyanezt tette, és teszi. Csak ebben nem szoktunk belegondolni. Isten kétszer is adni akar nekünk. Persze nem új autót ad, hanem ad földi életet. Kinek-kinek mennyit adott, azzal él és azzal gazdálkodik. Akik most itt vagytok, testvéreim, el tudom nektek mondani, hogy ezt az ajándékot megkaptátok. Isten adott nektek egy földi életet. Itt vagy és levegőt veszel. Vagy elvesztél valahol az univerzumban, mert már nem figyelsz, nem tudom, de itt vagy. Veszel levegőt. De Isten még egyszer adni akar. Adni akar örök életet. Krisztus által. Akik hisznek abban, hogy elvesznek a bűneik miatt, de tudják, hogy Jézus Krisztus ezért halt meg a kereszten, érettem, hogy ne nekem kelljen bűnhődnöm, és ha ebben a Jézus Krisztus kegyelmébe kapaszkodok bele, akkor azoknak örök a életet ad Isten. Tehát kétszer akar adni. Adott egy életet, de adni akar egy örök életet is. Isten kétszer ad. Mondhatni, ez Isten ajánlata. És nagyon érdekes dolog, én csak elkezdtem én is így gondolkozni, hogyha mondjuk két autót ajánlok fel a testvéreknek, azt nyilván nem utasítjuk vissza. De mégis, hogyha lelki értelemben Isten felkínálja nekünk az örök életet, akkor sokszor ezt mégis elutasítjuk. Olyankor megjelenik az emberben a hezitálás, tétovázás, magyarázkodás, hitetlenség. Az autóval kapcsolatban ilyen nincs. Na, azt adja csak, barátom. De az örök élettel kapcsolatban az ember rögtön kérdéseket tesz föl. Biztos? Tuti fix, hogy azt adod? És ez tényleg így működik? És tényleg meghalt Jézus Krisztus? Az ember elkezd hezitálni. Ha világi értékekről van szó, és valaki adni akar nekem csak úgy pénzt, autót, ruhát, azt azonnal elfogadjuk. Sőt, ha még egyszer ad, akkor meg azt mondjuk, hogy hát kicsit olyan butácska ember, de adjon csak nyugodtan, elfogadom. Viszont amint ez az ajándék nem pénz, autó vagy ruha, hanem élet, méghozzá örök élet, akkor elindul a hezitálás, meg a köntörfalazás. Nagyon érdekes. Érdekes az emberi lélek, nem? És érdekes módon ezután nem kapkodunk. Sokszor kibúvókat keresünk. Testvérem, Urunk első ajándékát már megkaptad, a földi életet. Ha pedig ebben a földi életben elfogadod Jézus Krisztus megváltását, kegyelmét, akkor kapsz egy újabb ajándékot, az örök életet. Sokaknak nehéz ezt elhinniük. De Jézus leszögezi, hogy ebben az üzletben csak nyerhetsz. Isten csak ad, és innen kiindulva jutunk el a hamis sáfának egy másik mondani valójához is. Hogy Isten ebben az üzletben csak ráfizet. Most hadd fogalmazzak így. Kétszer is ad. A sáfár kétszer is meglopta az urát. Ez a tiszt kétszer is kifosztja az ő urát. A gazda Isten, a hamis sáfár pedig mi vagyunk. Amikor pedig Isten ad egy életet, az legyen előttünk, hogyha ad egy földi életet, akkor ezt a földi életet számon is fogja kérni tőlünk. Viszont aki ebben az életben Krisztus váltság halálába belekapaszkodik, attól Isten nem kéri számon ezt a földi életet. Mert azért Jézus Krisztus az életét adta. Hamis sáfárok vagyunk, de Krisztus a hamis sáfárságunkért is az életét adta. És számomra nagyon kedves igét mondok most a testvéreknek, sokszor én ebbe szoktam belekapaszkodni, Római Levél 8. fejezete. Nincs most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényéből. Azt mondja, hogy ha Jézus Krisztusban vagy, akkor nincs károsztató ítélet. Testvérem, ha viszont valaki nem fogadja Jézus Krisztus váltságművét, halálát, és ebben nem kapaszkodik bele hittel, attól Isten számon kéri a földi életet. El fog fölötte ezt hangozni, adj, számot sáfárságodról. Aki viszont Krisztusban van, attól ezt nem fogja számon kérni, mert azért Krisztus meghalt. Jézus ebben a példázatban azt üzeni, és bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy Istent ki lehet fosztani nyugodtan. Ő ezt engedi, de a földi életedet számon fogja kérni. És erről szól a hamis sáfár példázata. De arról is, kedves hamis sáfár barátaim, hogy valaki helyettetek fizetett. Ő a názáreti Jézus Krisztus, aki szegényé lett, hogy bennünket meggazdagítson. Nem tudom, most már magunkra ismerünk ebben a példázatban. És hisszük-e azt, hogy ő kifizette helyettem és érettem az adósságomat, és megváltott engem? Elfogadjátok-e Istennek a világ felé tett legelőnyösebb üzletét, kedves sáfár barátaim? Elfogadod-e azt az üzletet, amit Isten most veled szeretne kötni, és amiben csak adni akar neked? Vagy még mindig kételkedsz? Gondolkodsz? Hezitálsz? Ha pedig már elfogadtad mindezt, a kérdés legyen ez, mit teszel azzal, ami nem a tiéd, hanem az Úré? Mit teszel az energiáddal, az időddel és a pénzeddel? Erről szól a hamis sáfár példázata, testvéreim. Isten számon kér, de ha Jézus Krisztusban vagy, akkor ezt már nem fogja megtenni. Isten ezt a nagy kegyelmet akarja felmutatni nekünk. Tisztában vagyok-e azzal, hogy mindenem az Úré, és mindent valójában csak eltékozlok? És ha ezzel tisztában vagyok, akkor belekapaszkodtam-e már az ő kegyelmébe, amit ő elvégzett a kereszten érted? Én bátorítalak, testvérem, abban, hogy kapaszkodj bele ebbe. És ha már vagytok itt, úgy gondolom többen is, akik már ismeritek Krisztusnak ezt a kegyelmét, akkor lássátok meg azt is, hogy mindenünk, amink van, az az Úré, és ezt használjuk. Ne ragaszkodjunk ezekhez a dolgokhoz, hanem használjuk a másik javára. Lássuk meg azt, hogy a gyülekezetben kik nélkülöznek, kiknek van szüksége segítségre, és lássam meg azt is, hogy én hol tudok neki ebben segíteni. Ne az legyen előttem, hogy majd a másik segít rajta. A másik biztos meg tudja oldani. Nagyon érdekes, én csak most a napokban találkoztam ezzel, a Lukács evangéliumában, a 10. fejezetben, amikor ugye ott fekszik az illető az út szélén, és ugye arra jár ugye a külföldi, a sodomai ember, és ő az, aki segít azon a nélkülöző emberen, tehát az agyonvert emberen, és ugye azt olvassuk előtte, hogy a levita meg a pap nem segített rajta. És nagyon érdekes, hogy az eredeti görögben ott úgy fogalmaz, hogy azt mondja, hogy történetesen arra járt egy pap. Ugye meglátta azt az útszélén heverő embert, és nem segített rajta. Az eredeti szövegben úgy fogalmaz egyébként, ez a történetesen nagyon szépen kihagyja, egy prepozíciót ott kihagy. Ott úgy hangzik a szövegben, hogy az azért történt, az a pap azért járt ott. Hogy azért az emberért járt ott. Isten úgy rendezte a dolgokat, hogy az a pap ott legyen, és segítsen annak az embernek. Az nem véletlen történt, valahogyan összejöttek a szálak, és teljesen véletlenül, pont épp, hogy csak arra járt, pont abban a pillanatban, azt mondja, hogy ez egy mennyei rendelésre történt. Ott járt a pap, de nem segített neki. Ott járt a levita, az se segített neki. És nem vették észre azt, hogy ez egy mennyei rendelésre történt. Testvérem, amikor mi találkozunk valakivel, egy nélkülöző emberrel, az nem véletlen. Azt Isten szervezi úgy, hogy találkoz azzal az emberrel. A kérdés az, hogy mit teszek ilyenkor mindazzal, amit Isten rám bízott. A dolgaimmal, erőmmel, pénzemmel, vagyonommal, tehetségemmel. Mennyire segítem őt? Az is segítség, ha oda megyek hozzá, és beszélgetek vele. Próbálom őt bátorítani. Az időmet szánom oda neki. Krisztusra igyekszem neki mutatni. És ha nem teszem, akkor megint csak tékozló vagyok. Legyen hát ezelőttünk, testvéreim, az, hogy nem véletlen történnek körülöttünk a dolgok Isten rendelésére. És ha ezt megértettem, akkor legyen az is előttem, hogy mindenem az Úré, és azért hoz elém Isten embereket, hogy rajtuk segítsek. Felmutassam nekik az ő nagy-nagy kegyelmét. Ahogyan, Uram, te kegyelmeztél rajtam, én is most így viszonyulok ahhoz az emberhez. Lehet, hogy nem érdemli meg, de megteszem miért. Mert én sem érdemeltem meg azt, hogy Krisztus meghajjon értem a kereszten. Ezért adok neki. Kegyelmet mutatok neki. Mert az evangéliumot tudom kicsiben felmutatni. Ahogyan Krisztus viszonyult hozzám, úgy tudok én is hozzá viszonyulni. Ezen bátorodjunk meg, testvéreim. Ha még nem fogadtuk el az ő kegyelmét, van még most erre lehetőség, ebben figyelmeztet máshol is. Itt van a kegyelem ideje, akkor boruljunk le előtte, és kérjük ezt a kegyelmet. És mondjuk el őszintén így imádságban, Uram, hamis sáfár vagyok, könyörülj rajtam. Amen. Énekeljünk, testvéreim, 741-es számú dicséretünknek az első verszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, köszönjük azt, hogy most rámutattál a mi életünkre, és rámutattál arra is, hogy mi milyen tékozlók vagyunk. Sok mindent elvesztegetünk, Urunk, az időnket, energiánkat, gyerekeink életét, házastársunkét, Urunk. De köszönjük, hogy rámutatsz a nagy-nagy kegyelmedre is. Köszönjük, Urunk, hogy csak ebben van megváltásunk, lehetőségünk a megmenekülésre. Így könyörgünk, hogy most tudjunk eléd leborulni, és kérni tőled ezt a nagy-nagy kegyelmet. Nem érdemeljük meg, Urunk, de köszönjük, hogyha te ezt adod Jézus Krisztus érdeméért. Nem vagyunk rá méltóak, Urunk, így vagyunk most előtted. Te látod mindannyiunknak a dolgát, dolgait, értékeit, talentumait, amiket adtál. Szeretnénk, Urunk, ezekkel jól gazdálkodni. És Urunk, most azért könyörgünk, hogy adj ezekben nekünk bölcsességet, hogy amiket te adtál nekünk, ezeket mi hol tudnánk használni. Köszönjük, hogyha adsz ez erre nekünk látást, állítasz mellénk embereket, testvéreket, gyülekezeti tagokat. Köszönjük ezt is neked, Urunk. És te látod azt is, hogy mennyire tudunk ragaszkodni a mi dolgainkhoz, ehhez a világhoz. Könyörgünk, Urunk, hogy ehhez is adj nekünk erőt, hogy mi mindezeket nem fogjuk tudni átvinni te hozzád. Könyörgünk, Urunk, hogy valóban csak olyan kincseket gyűjtsünk, amik mennyei kincsek. Ezeket senki nem is tudja tőlünk elvenni, nem tudnak ettől bennünket megrabolni, megfosztani. Add, Urunk, hogy beléd tudjunk kapaszkodni. A te személyed legyen számunkra a legfontosabb. És szeretnénk így is hálát adni neked, megköszönni azt, amit végeztél a Golgotán, érettünk, kereszten. Köszönjük ezt, Urunk, és sokszor azzal azt tapasztaljuk, hogy mi erre sokszor úgy méltatlanok vagyunk. De köszönjük a te kegyelmedet. Könyörgünk, Urunk, hogy mi is így tudjunk kegyelmezni másoknak. Te látod azt is, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint az a szolga, akinek 100 dénárral tartoznak. Folytogatjuk azt a másikat, követeljük vissza a dolgainkat, akár már csak egy fillért is. Bocsáss meg ezért nekünk, Urunk, és adj ahhoz is erőt, hogy ezeket mi is el tudjuk engedni. át tudjuk neked adni. És most mutass rá arra is, Urunk, akiket talán nem annyira szeretünk, talán nem a szívünk csücske, de Urunk, ezeknek is tudjuk a te kegyelmedet felmutatni. Nem csak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel is. Így könyörgünk, Urunk, hogy vezess bennünket, áld meg ezt a napunkat, akár az ebédünket, beszélgetéseinket, könyörgünk, hogy áld meg a jövő hetünket, akár a szabadságra megyünk, akár ha dolgozunk. Urunk, ott is tudjunk mindig rád mutatni a te nagy-nagy kegyelmedre, amit te elvégeztél, érettünk. Köszönjük, Urunk, hogyha ehhez is adsz nekünk erőt. Sokszor nem merünk szólni sem, inkább csöndben maradunk, de az is legyen, Urunk, hogy ez nem véletlen. Nem hiába helyezel mellénk embereket, nem hiába helyezel mellénk olyanokat, akik talán kérdéseket tesznek fel nekünk, nem pont azért, hogy tudjunk te rólad bizonyságot tenni. Így könyörgünk, Urunk, hogy erre is adj nekünk látást, komolyságot, és köszönjük, hogyha ehhez adsz tényleg erőt és bátorságot, hogy tudjunk rólad beszélni. Így könyörgünk, hogy áld meg jövő hetünket, személyes csendességeinket. Amen. Foglaljunk helyet, és egy csendes percben imádkozzunk. Amen. És most fennállva mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot, testvéreim. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk meg ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és most hallgassuk meg a hirdetéseket.
A péntek esti ifi alkalmak meg lesznek tartva, tehát 17 órától a kis ifi és 18 órától a nagyobbaknak. Hirdetem még az iratterjesztést. A templom végében felnőtteknek, gyermekeknek hitmélyítő kiadványokat lehet kapni, kérem éljenek vele. Kérem a presbiter testvéreket, hogy egy pár perces kis megbeszélésre itt a templom előterében a alkalom végén gyűjjünk össze. Köszönöm.
Zárásul pedig, testvéreim, énekeljük el a 741-es számú dicséretünknek a második, harmadik és negyedik versszakát. Thank you. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona felé rendeli őt. Amen.